Sziasztok, köszöntünk titeket. A mai részben Fuller Bianca a vendégünk. Szia, Bianca.
Sziasztok.
Bianca pszichológus, a Force Makers trénere, én tervező önismeret határidőnapló megalkotója. Kikerestünk minden olyan címkét, amit található rólad az interneten, de mesélj arról, hogy hány lábon állsz, és miért is vagy te hybrid life hacker.
Hú, hát azért a mai napig elsősorban pszichológusnak apostrofálom magam. Ez nekem szerintem egy kicsit ilyen identitás formáló is, tehát első körben pszichológus vagyok, és az összes láb, amin állok, az valamilyen szinten ezzel kapcsolatos, mert hogy mind a mellett, hogy egyéni folyamatokat viszek, fiatal felnőttekkel foglalkozom, tehát így a 20-as, 30-as korosztállyal, igyekszem pszichoedukációval segíteni az embereket a social media platformokon, TikTokon, Instagramon, és hát most már kicsit több mint egy éve indítottam el a határidőnapló mellett az én tervező akadémiát, ami egy ilyen online előfizetéses rendszer, és ugyanazon alapszik, mint amiről kommunikálok a social médiában, meg mint ami a határidőnaplóban is van, hogy mik azok a, fogalmazunk úgy, life skill-ek, amiket az embernek önmagával kapcsolatosan meg kell ismernie, amin át kell mennie, meg kell tanulnia ahhoz, hogy jól boldoguljon a mai felnőtt világban.
Megalkottál egy új kategóriát is, ugye, ez a TikTok pszichológus.
Igen.
Tehát méltatlanul kevesen nyitnak erre az útra, vagy lépnek erre az útra, mert hogy pont beszélgettünk Ágival, hogy a pszichológus és a páciens közti beszélgetés, kapcsolat. Vagy kapcsolat, ez egy ilyen valahogy így ilyen bennfentesen egy szobában történik, vagy így képzelem el, előttem így jelenik meg, és közben te kinyitottad ezt az utat, tehát TikTokon beszélsz olyan témákról, és olyan megoldásokat adsz, akár instant megoldásokat, és kérdés is, hogy van-e egyáltalán instant megoldás ilyen lelki problémákra, mint a szorongás, vagy a kapunyítási pánik, és még sorolhatnám. Hogy indult ez az út, ez a pozíció, ez hogy alakult ki nálad?
Hát egyébként pont ebből indult, amit te is mondtál. 3 évvel ezelőtt kezdtem el, most már több, most már 3,5 évvel ezelőtt kezdtem el a pszichoedukációt, és ez mindig is küldetésem volt, tehát már az egyetem alatt gondolkodtam rajta, hogy szeretném valahogy közelebb hozni az emberekhez a pszichológiát, és pontosan ezt a részét a pszichológiának, ami hasznos, ami beépíthető a mindennapokba, hogy ne legyen a pszichológia, illetve a pszichológushoz járás egy ilyen túl misztifikált dolog. Mert önismereti könyveket mindenki olvas. Ha megnézzük a könyvesboltoknak a toplistáit, mindig van rajta egy-kettő önismereti könyv, de ha már arról van szó, hogy segítséget kérjek, és amúgy egy pszichológussal akár elkezdjek beszélgetni, akkor az emberek már egy kicsit összerezzentek. Nekem is nagyon sokszor volt olyan tapasztalatom, akár mondjuk az egyetem alatt szórakozó helyen, vagy már az egyetem után, amikor végzett pszichológus voltam, hogy valakinek mondtam, hogy pszichológus vagyok, és akkor így kettőt hátralépett, kicsit bezárkózott, mert hogy biztos gondolok, olvasok a gondolataiban, stb. Szóval, hogy azért azt szerettem volna valahogy megmutatni az embereknek, hogy a pszichológia meg a pszichológushoz járás az nem az a tipikus, amikor ott ül az elefántcsontoronyban egy szakember, aki majd megmondja, hogy mi a tuti, megelítél téged minden dolog miatt, amit az életedben teszel, hanem hogy ez egy lehet egy ilyen közvetlen, egy segítő, egy tényleg egy olyan kapcsolat, amiben az ember könnyen engedi bele magát. Sőt, egyébként az a cél, hogy egy pszichológiai folyamat is ilyen legyen. Úgyhogy ez volt az elsődleges küldetésre, hogy az emberek kedvet kapjanak ahhoz, hogy pszichológushoz menjenek, hogy pszichológiával foglalkozzanak, önismerettel foglalkozzanak.
Itt, mint említetted, hogy nálad a fő páciensi kör, az 20-as és 30-asokról beszélünk, de ezzel szemben azért kicsit Magyarországon olyan a pszichológusoknak az elismertsége, főleg az utóbbi években, hogy ilyen szélmarom harc, hogy így mikor kell mennem pszichológushoz, mikor kell mondjuk csak 5 tippet így végigzongoráznom az életemben, és akkor kipipálnom, vagy csak így leírnom pár kérdésre a választ, vagy egy tesztet megcsinálok, és akkor már okosabb vagyok magammal kapcsolatban, hogy ez mennyire lehet észrevenni a fiataloknál, hogy ők is ugyanígy így zárkózottabban állnak a pszichológus kérdésköréhez, vagy mondjuk a videóid hatására mennyivel nyitottabban állnak ahhoz, hogy igen, akkor most kijött a tesztből, vagy akár csak az, hogy rosszul érzem magam, így kijött az, hogy el kellene mennem, és hogy így látjuk-e azt, hogy ők ezt már felismerik-e, vagy te hogy látod most a helyzetet?
Szerintem ez az elmúlt években hatalmasat fordult, nem csak a fiatalok körében, hanem idősebb idősebb generációk körében is. De hogyha a fiatalokat nézzük, tehát ezt a 20-as, 30-as korosztályt, akkor az nagyon látszik, hogy főleg az E-generáció, vagy mondjuk az Y-generációnak a vége már jóval tudatosabb, sokkal inkább nyitnak a felé, hogy megismerjék önmagukat, hogy reflektáljanak az aktuális állapotukra. Szerintem a videók is elsősorban ehhez segítenek hozzá. A legtöbb komment, amit kapok a videók alatt, amikor mesélek egy-egy jelenségről, ami megjelenhet az emberben, az, hogy úristen, hát pont ezzel küzdök, pont ezt érzem, igen, velem is ez van. És egyfelől az, hogy látják az emberek, hogy mennyien kommentelnek oda, hogy igen, én nekem is ez a nehézségem. Másfelől az, hogy ez így oda van téve fekete-fehéren néhány ténnyel alátámasztva, és nyilván ennél azért jóval árnyaltabbak a helyzetek, ez elképesztően normalizálóan hat. Nem szégyellik már annyira az emberek, nem húzódnak annyira vissza, nem annyira zárkózottak ezzel a témával kapcsolatosan, és ez sokat változott az elmúlt években.
Vannak 21 napos kihívásaid, és a kihívásokat mindig egy ilyen online becsekkolással indítod, és ott is hát rendszeresen csatlakozom az ilyen előadásaidhoz, és ott is, ahogy látom, ott a chat ablakban, miközben van egy élőadás, folyamatosan mennek a kommentek, hogy de jó, én is tudok ehhez csatlakozni, és akkor picit a normalitásra reflektálva, hogy azt érzem, hogy másnak is van problémája, de közben meg amíg egyedül vagyok, addig szégyellem, de amikor már látom a chat ablakban, hogy én is, tehát egy ilyen feloldás. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom egyébként, és szerettem volna kérdezni, hogy miért pont 21 naposok a kihívásaid, és miken alapulnak ezek a kihívások, hogyan választott ki, hogy éppen milyen kihívással indítasz?
Hát erre a 21 napra nem fogok neked tudni válaszolni, de ha nagyon meg kellene indokolni, ugye mivel ez egy egyéves rendszer, ami mentén vannak a kihívások, ezért az egy fenntartható dolog, azt gondolom, hogy az ember 21 napig akkor kampányszerűen foglalkozik a témákkal, és akkor utána van egy hét, vagy kicsit több, mint egy hét arra, hogy megpihenjünk, kicsit leengedjünk, akár hogyha csúszunk vele, akkor feldolgozzuk, vagy elmélyüljünk, hogyha épp arra van szükségünk, ez nyilván attól függ, hogy milyen témáról van szó. És amúgy a kihívások, ahogy mondtam, egy ilyen egyéves rendszerben épülnek fel, ez a rendszer még a határidőnapló kijövetelekor alakult ki, az 4 fő témakör köré csoportosul. Az első negyed évben foglalkozunk az önszabályozással, tehát az ilyen alapkészségekkel, szorongás csökkentés, érzelemszabályozás, reziliencia, hogyan küzdök meg a nehézségekkel. A második negyed évben foglalkozunk a én és önmagammal való kapcsolattal. A harmadik negyed évben foglalkozunk én és mások, tehát hogy én hogyan viszonyulok másokhoz, bármiféle emberi kapcsolatok, tehát 3 hónapon keresztül ezt a témakört járjuk körbe, és aztán pedig az utolsó negyed év pedig én is a világ, tehát hogy én hogyan viszonyulok a jövőhöz, a környezetemhez, a döntéseimhez, tehát ez már egy kicsit ilyen előremutató. És ez igazából tényleg egy olyan rendszer, amin ha az ember önismeretileg végigmegy, akkor sokkal kiegyensúlyozottabb tud lenni, ezt a lehetőséget kínálja. Úgyhogy a témák azok elmentén csoportosulnak. Ugye most az utolsó negyed évben vagyunk, most már az én és a világ, én és a döntéseim, motiváció, például ilyesmikkel foglalkozunk.
Ez egy nagyon jó tervező, és Fruzsinának különben meg is van, és ott van a polcán, és már nekem is megmutatta a tervezőt.
És most jutott eszem, hogy elhozhattam volna egy aláírásra mindenképpen, de majd legközelebb.
De majd legközelebb. Azt mondanám, hogy így maga az egész koncepció szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, hiszen elindulunk az önmagunktól egészen addig, hogy a környezetem és a külvilágomig eljutok, hogy mesélsz arról, hogy honnét jönnek ezek a, egyrészt a gyakorlatok, egyrészt a feladatok, mik azok, amik inspirálnak, mik azok, amiket saját tapasztalat miatt írtál mondjuk ebben az én tervezőben, és mi az, amit egyszerűen a páciensektől láttad, hogy ez a feladat működni fog, és ezt mindenképp meg kell osztani.
Szerintem ennek a kettőnek a hibride egyvelege az, ami alkotja ezt a rendszert. Egyfelől az, hogy ez a négy téma jött létre, ez egy pszichológiai koncepciónak az alapja. Én kognitív viselkedésterápiát tanultam, mint első módszertan pszichológusként, és ott van igazából egy ilyen koncepció, hogy ugye hogyan épül fel a gondolkodásunk, hogyan épülünk fel mi magunk, és ennek a koncepciónak a része az, hogy én önmagammal, én másokkal, én a világgal hogyan kapcsolódom. Ez azt hiszem Beck nevéhez fűződik, de mindegy is talán ez a része a dolognak. A lényeg, hogy nekem onnan indult el ez a gondolat, hogyha az ezzel kapcsolatos hiedelmeimet, érzéseimet, gondolataimat megismerem, akár a múltra visszamenve, akár a jövőben jelenben, akkor az ad egy nagyon nagy stabilitást. Az, hogy az önszabályozással meg mindez kiegészült, az meg tényleg egy olyan alapkészség, amit jó esetben az ember gyerekkorában tanul meg, csak sajnos ez nem valósul meg az esetek nagy részében, vagy sok, nagyon sok esetben. És hogy a feladatok honnan jönnek, meg a témák honnan jönnek, abszolút igen, látom a klienseimen, hogy mikkel küzdenek, látom azt, hogy milyen fejlődési útvonalon mennek végig, és egyébként én magam is nagyon sok mindent megtapasztalok. Pont most így az év végére figyeltem azt meg, hogy konkrétan mindenki hívásnál, ami aktuálisan volt, azt tudtam mondani, hogy úristen, hát most pont ezzel küzdök én is. És nem arról volt szó, hogy úgy formálom a kihívásokat, hogy olyanokkal foglalkozzak, ami nekem küzdelmem, mert az meg volt előre, hanem hogy tényleg tapasztaltam azt, hogy ezeken én is végigmegyek, vagy már végigmentem. Tehát, hogy én magam is tudtam azonosulni ezekkel, és sokat gondolkodtam azon, hogy milyen jó lett volna, hogyha ezeket az eszközöket én is a kezembe kapom akkor, amikor aktuálisan az egy-egy nehézséggel küzdök, sőt olyan is volt egyébként, hogy aktuálisan nekem is nagyon sokat segített egy-egy eszköz.
Hát itt ajánlanám a figyelmetekbe, kedves hallgatók, a toxikus kapcsolatoktól szeretett kapcsolat.
Volt ilyen, igen.
Ott elég erős hatással volt rám egyébként, meg is oldott egy gubancot.
Ó, oh, de jó.
Nagyon érdekes, hogy valahogy úgy fogalmazol, vagy emberi nyelven tudod átadni ezeket a dolgokat, hogy mindig úgy érzem, hogy hozzám szólsz, és én is ezt érzem, hogy pont ebben vagyok, és de jól elmondtad, hogy folyamat nem győztem jegyzetelni, tehát hogy alapvetően ezt alá tudom támasztani, hogy valahogy mindig úgy érzem, hogy hozzám szólsz, és mindig abban vagyok, hogy valahogy így talán ez is azt adja, hogy te is az Y-generációba tartozol, hogyha jól tudom, igen. És akkor talán ezért is ezért is van ez az érzés, hogy ezért is ezekről a témákról beszélsz, mert tényleg te is megéled a témáidat.
Abszolút. Én magam is megélem, ha pedig olyanról van szó, ami nem feltétlenül saját megélés, akkor meg a klienseim történeteiből tudok inspirálódni, tudom hozni ezeket, amiket te is mondasz, hogy az ember tud hozzá kapcsolódni, mert az előadásokban is mindig el szoktam mondani, hogy szerintem konkrét példákhoz, történetekhez tudunk kapcsolódni, és ezt igyekszem is gyakorolni.
Abszolút. Elhangzott egy ilyen mondat, amit le is írt, hogy minden egyes fejlődés, amit magamon végzek, azzal a körülöttem levők életét is megkönnyítem. Ez egy annyira szép mondat, hogy abszolút igaz.
Én teljesen egyetértek, nekem van a környezetemben több olyan ember is, sőt a barátnőim nagy része is pszichológushoz jár, és én így látom rajtuk, így fél évente találkozunk, és én látom azt, hogy így fejlődik, másképp fogalmaz, másképp áll a környezetéhez, másképp kommunikál velem is, és egyszerűen én látom ezeknek a csodálatos hatásait az életben, és egy kicsit arra akarnék most kitérni, hogy azért elég impozáns az önéletrajzod is, és folyamatosan tanulsz, ami szerintem nagyon motiváló tud lenni, hogy pszichológusként is vannak új módszerek, képzések, akár itt gondolok a mindfulnessre, vagy akár a hipnoterapeuta képzésedre is, hogy te is folyamatosan képzed magad, és emellett, mivel, hogy egy TikTok influencerként is definiálhatunk, de annak is a jó értelmében. Ezért van, én legalábbis úgy élném meg, hogy van egy csomó elvárás is a csatornától is, akár a kommentekben, akár a többi influencertől is, akiket látsz magad körül, hogy ezekkel szemben én mindig azt látom, hogy te egy ilyen nagyon stabil egyéniség vagy, és mindegy, hogy így mi a trendi zene, vagy mi a trendi dolog, de hogy így te mindig ott vagy a tudással, és mindig számíthatok arra, hogy egy jó tartalmat kapok a te csatornádon, hogy ezzel azért te hogy küzdesz meg így legbelül, hogy így nem változtatok ezen a koncepción, meg nem leszek színes, meg papagájtól a hajamba, vagy rózsaszínre festem a hajam, mert akkor többen néznek, hanem ezek azért így ott vannak körülötted is.
Hát bevallom azt, hogy színes legyen a hajam, az még sosem jutott eszembe, de a papagájtól nem egy rossz ötlet. Hát én azt gondolom, azt tapasztalom, és egyébként ezt a saját For You feedemben is tapasztalom a TikTokon, mert azért szeretem én is pörgetni, sőt, beszokott nagyon sokszor húzni, hogy ha értékvezérelt tartalommal találkozom, akkor egyáltalán nem érdekel, hogy annak mi a koncepciója, milyen környezetben van előadva. Én nagyon szeretem TikTokon azokat a videókat, amiknél tényleg az, hogy az ember csak így leül, és mondja, ami benne van. És nem kell, hogy az egy ilyen elképesztő inger áradat legyen. És én is ilyen tartalmakat szeretnék gyártani. Többnyire sikerül is, nyilván azért a trendek fontosak, mert az ad egyfajta népszerűséget az embernek, mert azt jobban felkapja a For You, tehát hogy azért szerintem ebben is meg kell találni az egyensúlyt, de én maradok ezeknél a tipik talking head videóknál, mert így kezdtem, és nekem az a fontos, hogy értékvezérelt legyen, nem pedig az, hogy színes, szagos, impulzív, úgyhogy talán ennek köszönhető ez.
És ha már a témánknál tartunk, a kiégésnél, valahogy mindig a korai kiégést helyezett kontextusba a kiégésről írsz, vagy podcastban beszélgetsz. Miért pont a korai kiégés, és mit értünk korai kiégés alatt? Még annyit hozzátennék, nagyon kíváncsi vagyunk erre a definícióra, vagy meghatározásra, mert már volt egy ilyenünk pont Bán Andrásnál az előző évadban, hogy mi a te megélésed, definíciód a korai kiégésre. Mikor kezdődik?
Szerintem a kiégés nem feltétlenül köthető korhoz, bármikor kiéghet az ember. Én kifejezetten azzal a fajta kiégéssel foglalkozom, vagy inkább azt mondom, hogy arról kommunikálok, ami a fiatal felnőtteket érinti, ami leginkább a túlzottan nagy teljesítménybeli elvárásoknak köszönhetően alakul ki az ember életében. A kiégést ugye alapvetően úgy szoktam legegyszerűbben definiálni, hogy van egyfajta folyamatos készültségünk, folyamatos stresszben vagyunk, nem tudunk pihenni, nem tudunk kikapcsolni, és ennek hatására érzelmileg és fizikailag is elfáradunk, tehát ez ilyen krónikus stressz hatására alakul ki, nagyon egyszerűen fogalmazva. És nagyon sokan én azt gondolom, hogy a kiégést, meg hát nyilván a könyvek is ugye leginkább erről szólnak, a munkahelyhez kötik, hogy munkahelyi okok miatt éghet ki az ember, de szerintem a fiatal felnőttekre vonatkoztatott kiégést, tehát a 20-as, 30-as korosztályra, már egyáltalán nem csak a munkáról szól, hanem annál sokkal többről, és hiába van valakinek egy viszonylag, nem is az, hogy kiegyensúlyozott munkahelye, de olyan munkahelye, ahol nem feltétlenül extra magasak az elvárások, akkor is nagyon könnyen kiéghet az ember. Szokás mondani, nagyon sok cikkben taglalják ezt, hogy ugye az Y-generáció az a kiégésnek a generációja, és ez nem véletlen. És én ezt fogalmazom meg igazából korai kiégés alatt, mert ugye az eredeti kiindulása a kiégés témakörének az az volt, hogy az ember a munkahelyén, hogyha folyamatosan túlteljesít, régóta van ott, nem pihen, nem kapcsolódik, kihajtja magát előre, akkor egy munkahelyi kiégésről beszélünk. És ezt valahogy az emberek ilyen 40-50 pluszos korosztályra datálták eredetileg. De hogy erről szó sincs manapság, és 20 évesen is ki lehet égni, 25 évesen is ki lehet égni az anyaságban, ki lehet égni a munkában, ki lehet égni a munka-magánélet egyensúly fenntartásában, ki lehet égni a párkapcsolati szerepeinkben, tehát tényleg bármivel kapcsolatosan, sőt, én azt gondolom, hogy ez tényleg a fiatal felnőtteknél egy ilyen összetett probléma, hogy próbálnak mindenben megfelelni, mindenben 110%-ot nyújtani, ami nyilván nem teljesíthető, nem lehet az ember 110%-os teljesítményen a munkahelyén, közben a párkapcsolatában, közben a családjában, közben a barátaival, közben a hobbiában, ez nem fenntartható hosszú távon, és ettől égnek ki sokszor nagyon hamar az emberek.
És hogy tapasztalod, ugye a nők valahogy mindig máshogy élik meg, akár a vezetői szerepet, ugye anyaként is más szerepet élnek meg, tehát hogy van női és férfi kiégés, vagy a nők többet égnek ki, mint a férfiak, tehetünk-e különbséget, vagy mi a tapasztalás?
Szerintem inkább csak arról van szó, hogy a nők előbb beszélnek róla, mert ugye a nők amúgy is könnyebben nyílnak meg az érzéseikkel, a nehézségeikkel kapcsolatosan. A mai napig ugye a férfiak esetében van egy ilyen elvárás vagy hiedelem, hogy hát majd én megoldom a problémáimat magamnak, nem beszélek az érzéseimről, mert az azt jelenti, hogy én férfiként gyengének mutatkozom, és talán emiatt tapasztalható meg az, hogy előbb hallunk egy nőtől arról, hogy kiéget, de egyébként, ha meg a munkahelyi kontextusban nézzük, azért ott inkább a férfiak szoktak ezzel a problémával jelentkezni.
És van olyan helyzet, vagy hogy elcsíphető a kiégés az elején? Tehát amikor vannak olyan megélések, amikor már észreveheted magadon, hogy kezdesz kiégni, tehát amikor fáradt vagy, vagy túlpöröksz, tehát hogy van-e olyan, hogy az egyes pontnál tartasz, és akkor most le tudod állítani ezt a gépezetet?
Hát, hogyha ezt a fajta értelmezést nézzük, amit említettem is, szerintem nagyon nehéz ezt fülön csípni, vagy ha fülön is csípjük, nagyon nehéz megállítani. Mert nem arról van szó, hogy mondjuk egy teljesítményorientált munkahelyen van az ember, hanem arról van szó, hogy ez egy társadalmi szintű probléma. És nem csak a munkahelyi elvárások lehetnek azok, amik okozzák bennünk ezt a teljesítménykényszert, hanem elég csak felmenni a social médiára, és megnézni azt, hogy a szomszéd épp milyen csodálatos életet él, milyen szép helyen nyaral, milyen új hobbit próbált ki, a volt osztálytársam, mennyi mindent elért már a karrierjében, és egyébként itt egy tök menő lakberendezési videó, az én lakásom miért nem ilyen tökéletesen rendezett, aztán szembe jön az emberrel egy nagyon jól öltözött volt kolléga, én miért nem öltözöm ilyen jól, és akkor ez ugye ránk tesz egy csomó elvárást azzal kapcsolatosan, hogy ebben mind jónak kellene lennem, miért nem vagyok jó, elkezdek erősebben, hát igazából ugye a kiégés valahol erről szól, hogy van egy ilyen nagy idealizált kép előttem, hogy hogyan kellene működnöm, azt hajtom folyamatosan, nyilván nem tudom elérni, mert az egy idealizált kép, és ebbe belefáradok. És ettől nehéz szerintem megállítani, hogy nem feltétlenül ismerjük fel azt, hogy a saját magunkkal szemben támasztott elvárások, azok egyáltalán nem reálisak, és nem fenntarthatók.
Én egy másik indokot is behoznék, amit így az utóbbi időben észrevettem, főleg a férfi ismerőseimben, akik kiégtek a környezetemben, hogy egyszerűen nem tudnak a belső hangukhoz, az intuíciójukhoz így kapcsolódni. És hogyha kapcsolódnak is ez a belső hanghoz, most az egyik ismerősöm mesélte, hogy a pszichológus ezt a feladatot adta neki, hogy egy hétig figyelje meg, hogy a belső hangja így hogyan reagál, és jót mond, rosszat mond, támogat, vagy elgáncsol, kritikus vagy, vagy hogy milyen hangot ad a fejében. És hát az ismerősöm így eléggé ledöbbent az egy hét után, hogy így az ő kis belső hangja az így nagyon visszahúzza, és így mindig ostorozza, meg mindig mondja, hogy jaj, ezt jobban kellett volna csinálnod, meg oda kellett volna érned, meg előbb fel kellned, hogy így azt látom, hogy így amikor kapcsolódik is a belső hangjához, akkor így nem is tudom, hogy jó szó-e, hogy megijed, de hogy így nem is akar kapcsolódni, mert hogy az a belső hangja is bántja.
Attól függetlenül, hogy bántja, sajnos ilyenkor az ember még, ha tudatosan odafigyelünk rá, ha nem, irányítás, tehát hogy irányít bennünket ez a belső hang így is, úgy is. És igen, az tény, hogy az emberek mindent elkövetnek manapság annak érdekében, hogy távol tartsák magukat a saját gondolataiktól, és erre nagyon-nagyon sok eszközünk is van. Ugye a különböző distractionök, ahogy ezt az angol mondja, akár tényleg az, hogy a socialt pörgetem, akár az, hogy nem nyugszom le, folyamatosan csinálok valamit, folyamatosan találok magamnak valami feladatot. Ha épp nincs feladatom, akkor pihenek, de úgy, hogy valami sorozatot nézek, vagy videót nézek. Tehát, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy egy picit se kelljen együtt lenni a saját gondolatainkkal, mert félünk attól, hogy mit találunk ott, ahogy te is mondtad. Ezt azért elkülöníteném az intuíciótól. Mert az, hogy vannak ezek a fájdalmas, hajcsár, kritikus, automatikus gondolataink egy helyzetben, az annak semmi köze az intuícióhoz. Az intuíció az inkább egy segítő szerepben van az életünkben. Az intuíció az sosem ilyen kritikus, sosem ilyen hangos, hanem az egy ilyen nyugodt, kiegyensúlyozott, végső soron nyugalmat adó hang, amire viszont egyáltalán nem hallgatunk, mert ezek a kritikus gondolatok sokkal hangosabbak és sokkal erősebbek. De ezek, tehát hogy szerintem a nulladik lépés az az önismeretben, hogy erre elkezdjünk egy picit figyelni, mert ameddig nem figyelünk rá, addig nem is tudjuk megkérdezni, nem tudunk rá reflektálni, nem tudjuk megérteni, hogy miért van, hogy hogyan irányítja az életünket, és ez fontos téma.
Te hallgatsz az intuíciódra?
Hú, igyekszem. Az az igazság, hogy én nagyon sokáig úgy apostrofáltam magamat, és szerintem ebben pont most az elmúlt hónapokban következett be egyfajta változás, hogy mindig mentem a saját fejem után, az aktuális impulzusaim után, ami éppen érdekelt, azzal foglalkoztam, arra hallgattam, ami aktuálisan izgalmas volt a számomra. De hogy ez a szélsőség sem feltétlenül jó, amikor az ember ennyire hallgat az intuíciójára mindenféle meggondoltság nélkül. Úgyhogy én hallgatok, csak nem biztos, hogy ez mindig jó, hogyha az ember nem következetes, mert nekem ez azért nehézség volt az életemben sokszor, meg még most is azért gyakran, hogy nem feltétlenül gondolom át, amit csinálok, aztán ott találom magam, és jó, biztos megoldom valahogy, de azért talán lehetenél kiegyensúlyozottabban élni.
Itt egyébként picit válaszolva arra, hogy nem figyelünk a saját gondolatainkra, 5 előfizetésen van a különféle ilyen filmes Netflix, meg Sky Showtime, meg egyéb történésekre, és most húztam meg egy határt, hogy lemondom az összeset.
Miért? Nekem is megvan az 5 előfizetés.
Azért, mert könyveket fogok olvasni, ez az új önkihívásom, hogy túl sokat néztem, és most meg kell húzni a határt, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogok erre reagálni. Vagy hogy mennyire fogok inkább befelé figyelni, mert ez valahogy nem sikerült. Tehát Ági ugye jogázik, meg mindfulness trénel, meg minden egyéb, és akkor Ági által inspirálva igyekszem befelé figyelni, de hogy valahogy nem megy, mert mindig van valami, ahogy mondod, hogy eltereli a figyelmet, tehát hogy mindig van valami cselekvés, a pótcselekvés, amit inkább elvégzek, úgyhogy...
Én szeretném tovább folytatni a történetet, aki ezt kapta most a pszichológustól házi feladatnak, mert egy másik nézőpontot is behozott, méghozzá azt, hogy nem tud a testéhez kapcsolódni. És én ezt főleg jógaoktatóként látom, hogy aki nagyon fejben van, és talán az a jó szó, hogy ruminál nagyon ezzel a belső hangjával, ő egyszerűen nem is feltétlenül tudja, hogy hol van a teste a térben, vagy így neki megy dolgoknak, meg nem is érzi a kezeinek a végét, hogy főleg te azért a terápiád során beszélgetése, vagy kérdezés, meg tesztek formájában dolgozol, de hogy mennyire látod azt, hogy ezt a testben lehozunk dolgokat, és mondjuk a testben éljük meg az érzéseinket, akár azt, hogyha dühös vagyok, akár ha megfelelési kényszerem van, vajon hol azonosítom a testben, hogy dolgozol-e ilyennel, vagy van ezzel élményed, tapasztalatod?
Igen, szerintem ez nagyon fontos, mert akik nehezen kapcsolódnak az érzéseikhez, azoknak egy nagyon jó ilyen nulladik szint lehet az, hogyha elkezdenek figyelni a testükre. Azt tapasztalom a munkám során, hogyha valaki nehezen fogalmaz meg érzéseket, akkor ha csak annyit kérek tőle, hogy semmi baj, próbáld meg inkább akkor megfigyelni, hogy a testedben hol van ez az érzés, vagy hol érzed, vagy hogyan nyilvánul meg az adott helyzet, vagy érzelem a testedben, akkor azt viszont meg szokták tudni fogalmazni, nem feltétlenül azonnal, de könnyebb, mint az érzést magát azonosítani. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos módszertani dolog, meg van is sok olyan módszer a pszichológiában, ami kifejezetten ezzel foglalkozik. Ugye mostanában nagyon sokat lehet hallani erről a somatic experiencingről, aminek pont ez a lényege, hogy a testével dolgozik az ember a terápia során.
Olvastam egy érdekes dolgot, hogy a kiégés összefügg azzal, tehát COVID, még 2023-ban is beszélünk a COVID-ról, és hogy a szociális készségeink erodálódtak azáltal, hogy ugye be voltunk zárva, és most pedig így újra nyitni kell az emberek felé, újra be kell menni a munkahelyre, hogy most látjuk az utóhatásait. Hogy mit gondolsz erről, hogy volt egy ilyen mondás is, hogy 2022-ben volt a legtöbb kiégés. Tehát, hogy nem tudom, hogyan mérték, de hogy volt egy ilyen erős mondás, hogy a COVID és a kiégés hogyan függ össze, van ezzel tapasztalásod, vagy meglátásod?
Hát ezt szerintem több szinten érdemes vizsgálni. Egyfelől ugye ott szerintem azért is égtek ki az emberek többek között, mert ha belegondoltuk, az a krízis is, amit a Covid okozott, az egy folyamatos készültségbe tette az embert, az alapvető biztonságérzetünket veszítettük el. És ez a folyamatos készültség, ugye ahogy definiáltam is a kiégést, a krónikus stressznek a hatására alakulhat ki. Tehát önmagában már a helyzet, még akkor is, ha valaki ugyanúgy bejárt a munkahelyére, kiválthatott egyfajta kiégésszerű állapotot, mert elfárad az ember abban, hogy folyamatosan stresszel azon, hogy mi lesz vele, mikor veszíti el a munkáját, mikor betegszik meg egy családtagja. A másik téma, vagy a másik rétege ennek az, hogy nagyon sokan ugye elveszítették ezeket a határokat. Elveszítették azt, hogy bejárnak a munkahelyükre, és tudom, hogy mindenki nagyon szereti a home office-t, de attól még van egyfajta rituális értéke annak, hogy az ember bejár a munkahelyre, akár csak az, hogy átöltözik egy olyan ruhába, amit nem otthon hord. Az egyik kedvenc pszichológusom Eszter Perel beszélt a Covid alatt erről a témáról, hogy egy napon belül vagyok egyszerre, vagy akár egy széken ülve vagyok egyszerre anyuka, pszichoterapeuta, tanácsadó, feleség, barát, és ott ülök a szabadidő nadrágomban, és felsakáltam a székemből. Mert hogy tényleg a Covid alatt igazából ez történt az emberekkel, és ez is egyfajta kifáradást okoz, hogy nincsenek meg a rituáléink, nincsenek meg azok a szerepváltásaink, amik segíthetnének abba, hogy az elménket is átcsatornázzuk például, hogy hazamegyek, akkor ott már nem dolgozom. Otthon dolgozom, akkor hogy ne figyeljek oda az e-mailjeimre, a munkámra este 10-kor. Ha ott van a gépem, ott van a telefonom, mindenhonnan jön az értesítés. Úgyhogy ez is egy rétege volt szerintem a kiégésnek, és igen, a harmadik pedig, ami még fontosabb, az az izoláltság. Az embernek az emberi kapcsolódás az egyik alapszükséglete, hogy lehessen arra, hogy legyen arra lehetősége, hogy személyesen találkozzon ismerőseivel, hogy egymás szemébe tudjanak nézni, hogy el tudjanak beszélgetni, hogy el tudják egymásnak mondani, hogy mivel küzdenek, hogy azt lássa a másikon, hogy odafigyel rá, hogy tud kapcsolódni hozzá. És ha ez nincsen meg, ez is vezethet egyfajta ilyen mentális egészségbeli romláshoz. Mert nincs meg az a töltődés, ami mondjuk azt a stresszt csökkenthetné, ami végső soron a kiégéshez vezet.
Hogy mondják, a napi 8 ölelés? Az, ami az egészséges?
Többek között igen.
És egy picit doppelgés, mert van egy jó kis kérdésem, hogy te voltál már kiégve, vagy az elején? Detektáltál már ilyen érzéseket?
Abszolút, abszolút. Én is nagyon nehezen tartom ebben a határaimat, és nagyon el tud vinni a munka, és hát talán egy évvel ezelőtt volt egyébként ennek a csúcspontja, vagy lehet, hogy kevesebb, mint is egy év, amikor tényleg elképesztően sokat dolgoztam, háttérbe szorítottam a baráti kapcsolataimat, a párkapcsolatomat, a családi kapcsolataimat, mindenről lemondtam, azért, mert nagyon lelkesített a munkám. Tehát nem arról volt szó, hogy ez bárki elvárta volna tőlem, hiszen saját magam főnöke voltam, de annyira szerettem, amit csinálok, hogy nem tudtam magamnak határt szabni ebben, és volt, hogy családi nyaralásokon is akár azzal foglalkoztam, hogy felkeltem kicsit korábban, hogy akkor még egy picit tudjak dolgozni, még azt a videót hadd tegyem ki, még gyorsára az e-mailre válaszolok, stb. Meg mindent én akartam kézben tartani. Ennek volt egy csúcspontja, nem mondom, hogy most ne kellene tudatosan ezekre a dolgokra odafigyelnem, de már folyamatosan teszek ebben lépéseket, meg az is segít, hogy azért igyekszem letenni olyan dolgokat, amiket nehezen csinálok meg.
Azt gondolom, hogy ezzel tudunk azonosulni, hogy a nyaraláson is visszük a gépet. Csúnya dolog.
Ez nem egyszerű, csak azért mondom, mert hogy Biancának ilyen nagyon szép feedje van, és én így mindig ezt a tökéletességet látom, hogy ott a videó, amikor jön a következő videó, akkor mindig ott van az én tervezővel, vagy akár az akadémiában is mindig ott van az adott videó, amikor kell lennie. Nem volt még csúszás a live-okban sem, sosem, mindig jön a hírlevél, amikor éppen a live-ok beharangozása van, vagy akár, hogy most kell kapcsolódni, meg a 21 napról is mindig jön. Szóval így mindig egy ilyen összeszedettséget látunk, és akkor itt az a kérdés, hogy akkor ha ennek fényében már rájöttél arra, hogy nem egyedül kell csinálni, hogy akkor egy támogató csapattal remélhetőleg a hátad mögött.
Igyekszem, igen. De azért ez nem teljesen igaz, tehát hogy ez örülök, nagyon örülök, hogyha az előtérben ez így néz ki, de azért mögötte ez egyáltalán nem így van. Rengetegszer van csúszás, rengetegszer fordul elő az, hogy nem tudom, hajnali 2-kor veszem fel a videót, hogy az biztos, hogy meglegyen másnapra, mert hát mégiscsak ott vannak az emberek, akik várják és számítanak rá. Szóval nagyon örülök, hogyha ez kívülről így tűnik, de azért mögötte ez egyáltalán nem ilyen összeszedett, mint ahogy te most ezt felvázoltad, de melengedte a szívemet, hogy azt mondtad, hogy ez ilyennek tűnik.
És egyébként mi volt a feloldás ennek, amit előbb meséltél, hogy a saját tapasztalás, hogy annyira imádtad a munkádat, hogy minden más háttérbe szorult, tehát hogy meghúztad a határvonalakat, vagy van valami checklista, amit betartasz azóta, hogy van bármilyen feloldása?
Hát folyamatosan figyelnem kell, folyamatosan emlékeztetnem kell magam. Nyilván az, hogy elkezdtem ezen változtatni, azt hozta meg, hogy különböző problémákat okozott ez az életemben, az emberi kapcsolataimban, meg saját magamban is. A feloldás igazából az, hogy tényleg meghúzom a határokat saját magamnak, hogy okay, most már ennyi időt foglalkoztam ezzel a témával, le kell tennem, mert most már szeretnék egy kicsit önmagammal, barátaimmal, szeretteimmel foglalkozni, és pont egyébként 2 hete vagy 3 hete most már voltam egy utazáson, ahol megfogadtam magamnak, és ez volt az első, hogy nem viszem magammal a laptopomat, és őszintén nem voltam biztos abban, hogy sikerülni fog az, hogy kikapcsoljak és ne dolgozzak, és hál' Istennek sikerült, úgyhogy akkor nagyon megnyugodtam, jó van, még van remény, de tehát, hogy ilyenek igazából saját magamra kell rászólni folyamatosan, hogy kicsit lassítsunk, nem sietünk sehova, nincs azzal semmi baj, hogyha kicsit kevesebbet vállalok, okay, hogy szeretem, de attól még kell határokat húzni, úgyhogy sokat olvasok erről, sokat próbálok fejlődni ebben, mert szükség van rá, hogy az ember kiegyensúlyozott maradjon.
És említetted már az olvasást, akkor tudsz esetleg itt a hallgatóknak olyan témával kapcsolatos könyveket ajánlani, amit olvastál és szeretted?
Kiégéssel, összefüggésben?
Akár kiégéssel, de nem feltétlenül kell a témáról szóljon.
Nekem, ami nagyon-nagyon tetszett, és most már másodjára olvastam el, az a hegy, te magad vagy, vagy te magad vagy a hegy, nem tudom, hogy van pontosan a cím, de Brianna Wirst írta a könyvet, azt hiszem, zseniális, tehát hogy ő annyira összeszedetten, annyira konkrét példákkal, annyira gyakorlatilag fogalmazza meg. Igazából maga a könyv a cím szerint az önszabotásról szól, de szerintem annál sokkal többről. Tehát pontosan az ilyen dolgokban segít, hogy amúgy hogyan hátráltatjuk a saját életünket, amúgy mik azok a dolgok, amikre érdemes odafigyelnünk, hogy milyen érzelmek, milyen gondolatok vannak mögött, milyen mechanizmusok vannak a látszólag önszabotáló működések mögött. Szerintem az egy zseniális könyv így ebben a témában. Kiégéssel kapcsolatosan egyébként szerintem pont ugye az adás előtt beszéltünk, Kun Bernadett könyve elképesztően jó. Az nyilván munkahelyi kontextusban vizsgálja a kiégést, de attól még az egy nagyon jó könyv szerintem, amit érdemes olvasni. Én szeretem egyébként, az egy nagyon alap információkkal bíró könyv szerintem, de attól még jó, a Julie Smith, ő volt az első TikTok pszichológus egyébként, aki engem nagyon inspirált, és neki van a könyve, aminek az a címe, hogy ezt miért nem mondta eddig senki, vagy valami ilyesmi a címe, és abban tényleg ilyen alap dolgokat taglal, ami szerintem, hogyha az ember elolvassa, akkor egy nagyon jó alapeszköztárként szolgál.
Azért nektek, mert ez a gondolat napi szinten felmerül bennem, hogy ezt miért nem mondta senki.
Igen.
Nagyon köszönjük szépen Biankának, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szerintem nagyon sok dolgot tanultunk, főleg a korai kiégésről, ami így a környezetünkben is van, és az évad vendégei is majd ebből a korosztályból fognak érkezni hozzánk. Nagyon örülünk, hogy magadról is meséltél azért, és megosztottál saját élményt, mert ahogy te is említetted, a történetekkel szerintem a legtöbbet tudunk adni, és ahogy mondta Fruzsi is, hogy minden live-nál ott van a komment, hogy igen, én is átestem ezen, úgyhogy nem vagytok egyedül a kiégés problémájával, és a korai kiégéssel sem, és nagyon ajánljuk különben Miankának az Intervező könyvét, mert szerintem nagyon sokat tud adni, és csatlakozzatok hozzá akár az élő, vagy akár a füzetős verziójában is a live-jainak és a csoport alkalmainak, mert nagyon jó témákat dolgoz fel, és ugye jön majd a január, ahol újból indul
bizony
a témakör, és úgyhogy az elejétől tudtok már csatlakozni, úgyhogy írjátok be a naptárba a január 1-i dátumok körül, nézzétek meg újból Bianca oldalát, és hallgassátok meg a live első videóját arról, hogy hogyan induljunk el az önismeret útján, hogyha eddig még nem kaptatok alkalmat. Úgyhogy nagyon-nagyon ajánljuk, és addig pedig Biancának a csatornáját is ajánljuk fogyasztásra, mert hogy nagyon-nagyon jó elvihető, alkalmazható tippeket, és akár elindítani megoldások irányában, elgondolkodni önmagunkról is kaphatunk, akár tényleg rövid 1-2 perces videói formájában. Úgyhogy nagyon köszönjük szépen.
Köszi szépen, mi pedig folytatjuk a kiégés témáját a következő részekben is, úgyhogy kövessetek be Facebookon, Instagramon, és a weboldalunkat is fogyasszátok. Köszönjük szépen, Bianca, hogy velünk tartottatok. Mindenki iratkozzon le a Netflixről.
Köszönöm szépen.
Sziasztok.
Sziasztok.
Sziasztok.